Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Hogy látja, politikai válság van most az Egyesült Királyságban? Kijelenthető ez?
Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen eleve a 2017-es választások után hát angol szóval hung parlament alakult ki, tehát olyan parlament, amiben gyakorlatilag a két oldal egyenlő erejű. Igaz, hogy a legnagyobb párt a konzervatív párt, de és a másik a munkáspárt, viszont a munkáspárt oldalán sorakozik föl gyakorlatilag a Skót Nemzeti Párt, a Velszi, Plaid Cymru, vagy a zöldek, vagy a liberálisok, a liberális demokraták, tehát ezek a kisebb pártokkal együtt és egy-két független együtt gyakorlatilag ellensúlyt tudnak képezni a konzervatív párt és az északi unionisták pártja közötti együttműködéssel szemben, és ennek megfelelően gyakorlatilag nagyon-nagyon szűk az a mezsje, amelyen a kormányozókat, mert akár egy-két embernek a disszidálás, úgymond, bár a brit parlamentben ez általában nem nagyon szokott lenni, tehát nagyon éles esetekben a pártfegyelem nagyon erős, de ez a Brexit, ez nagyon sok eddigi szabályt felrúgott, és gyakorlatilag Theresa May-nek legalább annyira meg kell küzdeni a saját pártjával, mint az ellenféllel. Tehát egyrészt erről van szó, másodszor korábban szó volt az északír helyzetről, ahol 2017 eleje óta úgymond közvetlen kormányzás van. A nagypénteki egyezményben szereplő politikai megoldás, tehát az, hogy egy úgynevezett hatalommegosztási struktúrát hoztak létre az unionisták és a köztársaság pártja között, nem működött, felbomlott a demokrata unionisták és a Sinn Féin közötti vita miatt, ami különben egy ilyen zöld energia ügyből kifag robbant ki. Tehát az északír kérdés az rendkívül mondjuk képlékeny. Ugyanakkor Nicola Sturgeon, a Skót Nemzeti Pártnak a vezetője, pedig nagyon sokszor emlegeti újabban, hogy abban az esetben, hogyha megállapodás nélküli kilépés lenne, akkor a Skót Nemzeti Párt újra kezdeményezné a népszavazást, amikor meg kétszer elbukott. Bár hozzá kell tenni, azt a népszavazásnak a kiírása az a Westminsterhez kell hozzájárni, illetve a brit parlament írja ki. De elképzelhető, hogy adott esetben egy politikai nyomásra kiírják a népszavazást, és hozzá kell tenni azt, hogy a Brexit megosztotta az Egyesült Királyságot olyan szempontból is, hogy Skóciában és Észak-Írországban az embereknek kb. Kétharmada a maradáspárti, míg Angliában és Walesben pedig, hát nem is kétharmada, a többség pedig távozáspárti volt. Tehát elképzelhető, hogy a skótok úgy gondolják, hogy egy tárgyalás, illetve megállapodás nélküli kilépésnél a függetlenség az többet érne nekik, tehát az, hogy adott esetben az Európai Unióhoz tartozzanak. Persze ez nem olyan egyszerű dolog, mert korábban, amikor a korábbi népszavazás volt, akkor már különböző elméleti konstrukciók születtek arról, hogy mi történne, ha hogyha a Skócia kilépne, és az egyik vélemény az volt, hogy skótoknak be kell állni a sor végére, és letárgyalni azt a 32 fejezetet, ami hát hosszú-hosszú éveket venne igénybe, tehát egyfajta senki földjén találná magukat, hogy már nem az Egyesült Királyság részei, de még nem az EU részei. Plusz még nagyon sokan megkérdezik azt, hogy mennyire lenne életképes Skócia, mert általában a bevételek egy jelentős részét az északi tengeri olajbevételek adják, de egyrészt ezek állítólag kezdenek kimerülni, másodszor pedig vita folyik Anglia és Skócia között, hogy kit mennyire illet meg az ottani olajbevétel. Illetve hozzá kell tenni azt, hogy ilyen pillanatban, hogyha most már ilyen pénzügyi, financiális kérdésekről beszélünk, ilyen pillanatban a skótok jobban járnak az Egyesült Királyságon belül, mert ők többet kapnak vissza különböző transferek segítségével, mint amit befizetek a közös kasszába. Tehát bonyolult kérdés ez is, de minden esetre ez is szétfeszítheti az Egyesült Királyságot, és sokkal attól tartanak, hogyha egy újabb parlamenti választás lenne, aminek az esélyét, hát most előzőleg tárgyaltuk, hogy nem olyan nagyon nagy jelen pillanatban, akkor a két nagy párt is szakadhat bizonyos szempontból, sőt már most kialakult utóbbi egy-két hétben a munkáspártból kilépett, és a konzervatívoktól kilépett képviselők által alkotott egyfajta csoport. Tehát átrendeződött a politikai mondjuk paletta, esetleg olyan módon, mint amikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején a munkáspárt szakadt, és kiléptek a szociáldemokraták, tehát a párt jobb szárnya távozott, és a bal szárny maradt. Esetleg most is hasonlók játszottat le a munkáspárton belül, hiszen a jelenlegi vezetés nagyon erősen balra áll az úgynevezett főáramtól. Tehát Jeremy Corbyn gyakorlatilag egy marxista, és a vezetőtársa is nagyon erősen ez az újra elosztó a gazdaság, a magas adó, és itt tovább a gazdaságpolitikát erőltetnék többek között. Tehát ott elképzelhető, hogy a munkáspárton belül ez lenne egy szakadás. A konzervatív párton belül például nyilvánvalóan vannak a mérsékeltek, akik hát azért EU pártiak, aztán vannak az euroszkeptikusok, és vannak pedig a jelesen EU ellenesek. Az említett 1922-es bizottság, Rees-Mogg és így tovább, tehát ott pedig az lehet a választó vonal, hogy kik azok, akik a kemény Brexit, és kik akik a puha, vagy pedig hát a nem Brexitnek a hívei.
A jelenlegi pártpreferenciák vagy közvéleménykutatások szerint az Egyesült Királyságban, hogyha, mint említette, a munkáspárt, illetve a konzervatívok támogatottsága csökkent, ki az, illetve mely csoport az, amelyik erősödött? Meg lehet-e határozni egy olyan kört, vagy akár egy olyan pártot, amely feljött, vagy feljebb jött?
Hát ilyet nem nagyon lehet. Az embereknek egy jelentős része elég erősen kiábrándult a politikai életből. Akik esetleg tudnának profitálni ebből, talán a liberális demokraták, akik a legelkötelezettebb EU pártiak, tehát hogyha valaki Nagy-Britániában abszolút elkötelezetten EU párti, akkor az ő pártja inkább a liberális demokrata párt, és nem a munkás párt, amelyik azért rögtön mondjuk a vezetőtől kezdve az erőszkeptikus erők is vannak benne. Hát kérdés az, de a liberális demokraták azt hiszem 10-11 helyen rendelkeznek ilyen pillanatban, a zöldek még kevesebbel, a brit parlamentben van még a Sinn Féin, de nem foglalják el a helyüket, 7 helyen rendelkeznek, vannak különböző függetlenek. Nem nagyon látszik az, hogy ki tudná ebbe a kétosztatú politikai rendszerbe betörni, főleg amiatt, mert a brit választási törvények nem kedveznek harmadik pártoknak. Évszázadok óta mindig gyakorlatilag két párt volt az élvonalba. Vigek, torik, liberálisok, konzervatívok és munkáspárt gyakorlatilag. Ugyanis a brit választási rendszer olyan, hogy a 650 választási körzetben először is csak egyéni választási körzet van. Tehát teljesen más, mint mondjuk a magyar rendszer, ahol párt preferenciák és visszaosztás és minden egyéb van. Másodszor pedig az úgynevezett first by the post, tehát egyszerű többséggel, és nem abszolút többséggel valaki bekerült a parlamentbe. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyha valaki vagy egy párt nagyon jó szerepel országosan, volt olyan eset, amikor a liberális demokraták a szavazatoknak közel 20%-át szerezték meg, és a 650 helyből kaptak 12-t vagy 13-at mondjuk. De mindenhol második, harmadikak voltak, vagy majdnem mindenhol. Tehát ez azt jelenti, hogy a két nagy párt, amelyik szinte semben nem ért egyet, abban egyetért, hogy ezt a rendszert fönn akarja tartani, amit ez nekik kedvez, és ezért nehéz elképzelni azt, hogy egy harmadik párt úgymond robbantani tudna, ha csak a két nagy párton belül nem történik olyan jelentős szakadás, hogy a két nagy párt egyike vagy másik, vagy mindkettő egyszerűen hát különböző frakciókra bomlik.
Vezetői válság is van az Egyesült Királyságban, lehet ezt mondani? Theresa May a szavazás után azt mondta, hogy gyakorlatilag két hetük van arra, hogy valamit kitaláljanak, felsorolta azt, hogy egyébként a parlament minden lehetséges opciót leszavazott, és most legalábbis akkor azt mondta, hogy 3 nap múlva folytatják.
Igen, vezetői válság mindenképpen van. Egyrészt a közvéleménykutatások szerint ez, ami és Jeremy Corbynnak a megítélése nagyon rossz. Tehát mind a két vezető politikus nem nagyon fogadják le az emberek. Nem tartják őket elég tehetségesnek, határozottnak, világos elképzelésekkel rendelkező politikusoknak. És az igazság az, hogy hát, hogyha most a munkáspártot nézzük, akkor, és azt, hogy egy adott esetben munkáspárti győzelem mit jelentene, valószínű egy olyan visszafordulást sok tekintetben, amit akár Európában sem fogadnának nagy örömmel. Mondjuk a franciáknak egy rémálom lehet egy olyan munkáspárti vezetése, amely egy marxista mondjuk miniszterek alatt áll, aki nyilvánvalóan az oroszokkal szemben sokkal puhább politikát követne, mint a britek, és hát ezzel az európai egységet tehát az Atlanti-óceán felül is gyengíteni, és nem csak az oroszok tennének meg mindent, hogy gyengítenék. Plusz az amerikaiaknak nyilvánvalóan újabb csapás lenne, hogyha egy ilyen régi kifejezésre egy ilyen peace-nik miniszterek lenne. A másik oldalon Theresa May-nek a posztjára hát kicsit érdekes helyzet, hogy ebben a helyzetben azért nem hiszem, hogy nagyon tolonganának. Annak idején sem nagyon tolongtak Cameron után, mert azért látható volt, hogy ez nem egy mód nélkül mulatság lesz, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzet elé állított David Cameron, aki ugyancsak nagy politikai hibát követett el, az, hogy a választási manifestumba belevette azt, hogy mindenképpen népszavazást tartanak. Ugyanis ő elkalkulálta magát, mert úgy gondolta, hogy ezzel el tudja hallgattatni a párt jobb oldalát, ezeket az euroszkeptikusokat, vagy brexiteseket, mert úgyis a többség majd a maradás mellett van, és akkor ő azt mondta, hogy én megpróbáltam az emberek elé, tettem ezt a választási lehetőséget, és ők úgy gondolták, hogy maradjunk. Tehát a másik oldalon nyilván van azért Boris Johnson, volt külügyminiszter, szívesen lenne miniszterelnök valószínűleg.
De nem feltétlenül ilyen helyzetben.
Így nem feltétlenül ilyen helyzetben, de elképzelhető, hogy ő még ezt is elvállalja, ő mindent elvállalt eddig, tehát volt londoni főpolgármester és külügyminiszter, egy nagyon hát excentrikus illető, ugye akkor viszont hát azért intelligens is, egy nagyszerű könyvet írt Churchillről. Szóval Boris Johnson, Michael Gove, vagy Dominic Raab, tehát 8-10 nevet is emlegetnek, akik adott esetben sorompóba állnának. Csak most, hogyha csak a konzervatív párton belüli helyzetről van szó, hogyha a Theresa May nem akar lemondani, akkor nem tudják lemondatni, ugye, és egyszer ezt megpróbálták decemberben, és akkor megnyerte a párton belüli úgymond bizalmatlansági szavazást, és ezt egy éven belül nem lehet megismételni. Tehát legközelebb, hogyha ez, ami nem akar semmiképpen sem távozni a konzervatív párton belül, csak idén decemberben tudják már újra úgymond megpucsolni. Hogyha ő magától lemond, akkor nyilván más helyzet alakul ki.
És az említett nevek közül, illetve az említett személyek közül van olyan karizmatikus politikus, olyan ember, aki egyesíteni tudná a konzervatívokat? Vagy legalábbis kiemelkedne a mostani mezőnyből?
Hát nem valószínű, én nem tartom valószínűleg, mert az említettek mondjuk annak ellenére, hogy mondjuk az 1222-es bizottság, tehát ezek a nagyon erős brexitesek Boris Johnson támogatják. Boris Johnson nyilván nagyon tehetséges, David Cameronnal együtt indult, de ő nem, általában nem tartják elég fegyelmezetnek ahhoz, hogy ő egy kormányt tudjon vezetni. Tehát ő, neki vannak ötletei, elképzelései, eredeti gondolatai, de nem egy menedzser típusú ember elsősorban. A többiek nagyon szürkék, tehát akik szóba jöttek, vagy elképzelt, hogy szóba jönnek eddig, Dominic Raabról volt szó, aki tárgyaló volt, aztán elképzelhetően még talán indulna olyan is, akit támogatnának a mérsékeltek, de tulajdonképpen nem látszik egy új Winston Churchill, vagy akár egy Margaret Thatcher a konzervatív párton belül. Márpedig úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben egy rendkívül erős karakterre lenne szükség, aki egyesíteni tudja a pártot, akár vaskézzel tudja irányítani. És itt nem csak a szeméről van szó, arról is, hogy a pártnak a jobb és a bal szárnya, vagy a brexitesek és a maradás pártjaknak a vélemény különbsége az olyan jelentős, hogy hát majd azt mondjuk kell mondani, hogy egy varázsló kellene, hogy ezt a két oldalt valamilyen módon egy platformba hozza össze.
Hát viszont Theresa May-nek is valamilyen szinten varázslónak kell lennie, mert három nap, pontosabban kevesebb, mint három napot adott magának, hogy folytassa a megbeszélést, a parlamenti vitát. A miről? Miről lehet hétfőn vitázni, amikor egy héttel korábban minden lehetséges opciót lesöpörtek az asztalról a politikusok? Mi lehet a következő lépés?
Hát a következő lépés ugye 12-ig, április 12-ig dönteni kell.
Ami ráadásul 10-e, mert ha a csúcs 10-én van, addigra valamilyen ötlettel elő kell állni.
Igen, tehát addig dönteni kell. És nyilvánvalóan azért, hogyha ezeket a szavazásokat megnézzük, a legnagyobb arányban a kemény Brexit bukott el a parlamenti szavazáson. Persze nyilván van, szokták mondani, 1-0 is vereség, meg 5-0 is vereség, tehát mind a két vereség. Tehát az összes másik hét azért kisebb arányba a bukott el, korábban említett csak 8 szavazattal. De egyetlen egy képzelhető el, egy variáció képzelhető el, hogy valamilyen módon meggyőzi a parlamentnek a többségét, hogy egy olyan mandátumot adjon a kormánynak, hogy egy hosszabb tárgyalási mandátumot, tehát a halasztást kérjen az Európai Uniótól. Más nem nagyon tud tenni, mert hogyha nem kapja meg, tehát a parlament ezt elutasítaná, akkor maradna egyszerűen a kemény Brexit, mert hogyha semmifajta mondjuk alternatívát vagy kéremet a britek nem nyújtanak be a csúcs találkozóig, akkor egyszerűen 12-én életbe lép a Brexit, és kész. Tehát ez az egyetlen egy alternatíva, amihez három nap alatt valamilyen fajta többséget kell neki kapni.
Akkor erre utalhatott Theresa May, amikor a szavazás után azt mondta, hogy lesz bármi is, legyen bármi is, ő mindenképpen azon dolgozik, hogy a kilépés megtörténjen. Vagyis talán már arra utalt, hogyha 2 év múlva, vagy 1,5 év múlva, de ő továbbra is viszi ezt a folyamatot?
Nem valószínű, hogy tovább viszi a folyamatot. Egyrészt utalt arra, bár ez most már egy lejárt lemez, hogyha megszavazták volna a képviselők azt, hogy...
De azon már túlléptek tulajdonképpen.
Akkor, igen, akkor ő adott esetben lelépett volna. Azt is mondta, hogy ugye ez a második szakasz, amiről szó volt, tehát ez a kereskedelem, bevándorlás, biztonságpolitikai kérdéseknek a tárgyalása, ez a politikai deklarációnak a finom hangolása, az már nem az ő vezetése történne, ezt is mondta. De az valószínű, és ezt valószínűleg tartották, hogy bármi történjen, ő 1-2 hét vagy 1-2 hónapnál tovább nem tudja húzni a kormányfői székben. Mindegy, hogy most szerintem, hogy a adott esetben sikerül-e neki valamilyen mandátumot vagy hosszabbítást kapni a parlamenttől. Én valószínűleg tartom, hogyha sikerülne, akkor esetleg megint azzal az ajánlattal idézőjelben lépne a parlament elé, hogyha megszavaznák azt, hogy legyen egy hosszabb halasztás, ő az akkor lelépne, és átadná a helyét egy olyan új miniszterelnöknek, aki adott esetben új gondolatokkal jelenik meg. És az igazság az, hogy az EU része is ezt kellene, mert az EU azt mondja, hogy akkor hajlandó hosszabb halasztást adni, hogyha új tárgyási pozíciók merülnek föl, mert ugyanarról már, amit egyszer már lezártak, és amit az EU nagyon határozottan kijelentett, hogy lezártnak tekintést, nem nyitják újra. Nem nagyon hiszem, az EU arcotvesztés nélkül tudna tárgyalni. Tehát lehet, hogy Theresa May-nek a jövő hét az utolsó, de hát nyilván van ebben a politikai helyzetben bármilyen jóslás, az több, mint merészség, mert gyakorlatilag az utolsó, főleg egy évben a brit politikai élet az összes addigi iratlan és írott szabályát szinte megszegte, hogy felülírta a korábbi évszázados hagyományoknak, és elképzelte, hogy most is ez lesz a helyzet.
És azt el tudja képzelni, hogy új helyzet másként teremtődhet? Ugye, mint említette többször is, az Európai Unió akkor hajlandó, legalábbis a korábbi nyilatkozatok szerint, bármi módosításra, akár a 12-i határidő kitolására, ha valami új dolog történik. Azon kívül, hogy Theresa May távozik, lehet bármi új, amit London felmutathat, illetve mondhat, vagy kérhet?
Hát abban az esetben, hogyha távozik, akkor nyilván úgy távozik, hogy már a következő miniszternek belép.
Más helyzetet teremthet-e, mondom.
Más helyzetet teremthet. Nagyon érdekes volt annak idején egy ilyen miniszterelnök váltást élőbe közvetett a BBC, hogy a lelépő miniszterelnök autókaravánja elment a Buckingham palotába, és hát ugye a királynőnek benyújtotta lemondását, és amikor ment, akkor egy gépkocsi karaván, illetve rendőrfejezet is ment. Amikor kijött, akkor már be kellett állni neki a Buckingham palota előtti körforgalomba a sorba, már senki nem volt ott mellette. Tehát ennyire gyorsan le tud zajlani egy miniszterelnök váltás. Viszont ez szimbolikus volt. Nyilván, hogy egy új miniszterelnök van, azért lesz egy új miniszterelnök, mert ő új elképzelésekkel tud leülni, és biztos, hogy abban a pillanatban, hogy amikor az új miniszterelnök belép, akkor azt mondja, hogy kérem szépen, én az eddigi pozíciók eltérően ezen és ezen alapokon szeretnék tárgyalni, és ezen az alapon kérem, vagy nyújtja be Nagy-Britannia a halasztási kérelmet, hiszen új momentumok merültek föl.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendégem Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!